Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A vallásos könnyűzene közösségeket teremt, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium művészetért és közösségi művelődését felelős helyettes államtitkára az M1 állami televízióban. Novák Irén annak kapcsán beszélt erről, hogy a tárca idén is 350 millió forinttal támogatja a vallásos könnyűzenét szerte az országban és a Kárpát-medencében. Az egyházi közösségekben nem csak olyanok állnak be énekelni, zenélni, akik értenek ehhez, hanem olyanok is, akik amatőr szinten pusztán keftelésből az együttlét Isten dicsőítése miatt teszik ezt, fejtette ki. Tavaly és az idei év első felében összesen 255 beruházáshoz nyújtott támogatást az állam, ezen 869 milliárd forint pedig több mint 6000 milliárd forintnyi beruházás generál, mintegy 25 ezer új munkahelyet hozva létre, ismertette a külgazdaság és külügyminiszter az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának meghallgatásán. Szijjártó Péter kiemelte, az ebben az időszakban hazánkba bejelentett nagy beruházások volumenének 62%-a Kínából érkezett, a második helyen pedig Dél-Korea áll, amelyet Németország követ. Az Európába irányuló kínai beruházások 44%-a egyedül Magyarországra irányult. Azt is mondta, a magyar gazdaság a rendkívüli nehézségek és turbulenciák jellemezte jelenlegi globális környezetben is jól helytelt idén, ami jó alapot biztosít a jövő évi jelentős növekedéshez. A magyar közlönyben megjelent a kamatstop meghosszabbításáról szóló jogszabály. Palóc André ismertetése szerint ez 291 ezer szerződés esetében nyújt védelmet a családok számára, őket a kormány a jövőben is meg fogja védeni. A Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője is felhívta tehát a figyelmet arra, hogy a kamatstopot 2025. június 30-áig meghosszabbította a kormány. A belügyminisztérium hivatalos tájékoztatása szerint jövőre mégsem vezetnek be kötelező rákszűréseket, annak ellenére, hogy korábban ez volt a javaslat. A sajtóelemzések szerint a döntés mögött több tényező áll, beleértve a heves lakossági ellenállást és az egészségügyi rendszer korlátozott kapacitásait. Az online csalások száma megugrott, nem csak Magyarországon, hanem világszerte is, hívta fel a figyelmet az igazságügyi miniszter az M1-en. Az ilyen bűncselekmények elleni fellépés legfontosabb eleme a gyorsaság, ezért augusztustól új eljárást vezettek be, ami felgyorsítja a rendőrség munkáját, és bővítette a bankok lehetőségeit és kötelezettségeit, fejtette ki Tuzson Bence. Hozzátéve, hogy ennek köszönhetően 500 millió forintot már meg tudtak állítani, ez a pénz visszakerül azokhoz, akiktől elvették. A tárcavezető annak kapcsán beszélt erről is, hogy elmondása szerint hatékonyságot növelő megállapodás született a bíróságokról, a legfontosabb elemének ennek pedig a három lépcsőben megvalósuló béremelést nevezte. Bűnösnek mondta ki a kúria garázdaság testisértés és választási rend megzavarása ügyében Varjú Lászlót, írta meg a Telex. A DK parlamenti képviselője a másodfok után itt is 900 ezer forintos pénzbüntetést kapott, az ítélet jogerős. Az országgyűlési törvény értelmében Varjút hamarosan megfosztja az egyéniben megszerzett mandátumától a parlament, ha ugyanis valakit a képviselősége alatt jogerősen elítélnek, az összeférhetetlenségnek számít. Varjú Lászlót egy 2018-as, az MTVA épületében történt dulakodás miatt vádolták meg. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség arra számít, hogy a szociáldemokratákkal és a liberálisokkal együtt kormányzati többségük lehet a romániai parlamentben, de a nagy koalíció lehetőségét sem zárják ki, kivéve a szélső jobboldalt. Erről beszélt Kelemen Hunor a Kossuth Rádióban. A Romániai Magyar Párt elnöke szerint fontos, hogy legyen befolyásuk, mert nagyon megerősödtek a magyar ellenes pártok. A vasárnapi választáson 7 párt jutott be a parlamentbe, a magyar ellenességéről elhíresült AUR a második helyen végzett. Donald Trump megfenyegette a Hamászt, amennyiben nem engedik el az izraeli túszaikat az elnöksége kezdetéig, akkor súlyos következményekkel nézhetnek szembe, írta az interneten az Egyesült Államok megválasztott január 20-án hivatalba lépő elnöke. A felelősökre keményebben le fognak sújtani, mint bárki másra az Amerikai Egyesült Államok hosszú és mesés történelmében, írta Donald Trump. Donald Trump szombaton Párizsba utazik majd, ahol részt vesz a Notre Dame székesegyház újranyitásának vasárnapi ünnepségén. A lendő amerikai elnök közösségi oldalán egyben elismerését fejezte ki Emmanuel Macron francia elnöknek a történelmi műemlék teljes és sikeres felújítása miatt. Végül az időjárásról. Holnap is felhős, borult lesz az ég, helyenként szitálás, gyenge eső, havas eső, a hegyekben húszálingózás is lehet, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban nulla, napközben aztán plusz 3-4 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Eger Advent. A csoda itt kezdődik. Eger belvárosa idén is ünnepi fényárban úszik, ahol varázslatos adventi élmény vár rád. Gyere a Dobótérre, és merülj el a karácsonyi hangulatban. Kézműves vásár, koncertek, forralt bor, jégpalota és számtalan szórakoztató program az egész családnak. Találkozzunk az Eger Adventen!
Advent az érseki palota udvarán. November 30-a és december 23-a között számos programmal és vásárral várja az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont az érdeklődőket. December 6-án pénteken 18 órakor Zsuffa Tünde, Hasad a hajnal című könyvének bemutatója lesz a palotában. Közreműködik Kubik Anna színművésznő. December 7-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a második adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Mikéle, Gerva Zóni atya és a Szent Imre Katolikus Általános Iskola diákjai. December 14-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a harmadik adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Cibere Zsolt atya és az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium és gimnázium tanulói. December 21-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a negyedik adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Holló Gábor atya és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola, gimnázium és AMI diákjai. Az adventi vásár a palota díszudvarán november 30-a és december 23-a között várja a látogatókat, szombat délutánonként pedig megismerhetik a Borsod Nádasdi kézműves Molnár kalács sütését is. Az adventi időszakban a palota kiállításai is megtekinthetőek, illetve ingyenes tárlatvezetések indulnak a bazilikába, amelyekről további információt a palota honlapján a www.egriesekipalota.hu címen találhatnak.
Gyerekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a Vallásos Családok heti lapját, a Keresztény Életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 5970 forint. A Keresztény Élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-0196-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
Reklámot hallottak. Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm itt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Tice Nándort, a Kárpát Egyesület Eger túra vezetőjét, a mikrofonnál Tikovics Ernő, és a beszélgetésünknek van egy apropója, méghozzá az, hogy pár nappal ezelőtt egy állítólagos argentin túrázót találtak meg a bükkben, összefagyva a kihűlés határán. Amikor te ezt a hírt meghallottad, akkor mire gondoltál?
Hát én nagyon elcsodálkoztam, mert én vallom azt, hogy a bükkben eltévedni nem lehet, bár évente erre többen rácáfolnak erre az álláspontomra, de rettenetesen elcsodálkoztam rajta, hiszen nem is messze a falutól, Felsőtárkánytól találták meg. Egyszerűen számomra az érthetetlen, hogy mi történhetett vele, hogy valami olyan sérülése történt, hogy nem tudott mozogni, hogy kiment a bokája, csak ilyenre tudok gondolni, hogy valami ilyesmi tartotta őt vissza attól, hogy be tudjon menni a faluba.
Minden esetre azért felhívja a figyelmünket a téli túrázás szabályaira, kicsit talán szigorúbbak ezek, mint a nyáriak, például az egyik, vagy az első az, hogy sosem menjünk egyedül.
Nem hiszem, hogy nem szabad egyedül túrázni menni, mert szerintem nyugodtan ki lehet menni egyedül is, csak mindig tudja valaki, hogy merre járunk. Tehát amikor elmegyünk és egyedül megyünk ki az erdőbe, hiszen miért nem mennénk egyedül, nagyon jó dolog odakint lenni, kicsit magunkba tudunk szállni, gondolkodni, a téli erdőnél szebbet, keveset tudok elképzelni. Tehát menjünk nyugodtan egyedül túrázni, de mindig legyen olyan, akinél meghagyjuk a kollégánk, a partnerünk, a párunk, a gyerekünk, a szüleinknél, hogy hova megyünk, merre megyünk, körülbelül mikorra várható, hogy visszaérkezünk, és ha ezt tartjuk is, akkor utána a végén is jelentkezzünk le, hogy valóban vissza is érkeztünk, hogy ne kezdjenek el aggódni miattunk, hogy vajon visszaértünk-e vagy sem.
De azért szerveztek egy hónapban akár több túrát is, vezetett túrát, amelyre várjátok a túrázni vágyókat, tehát csak biztonságosabb csapatban.
Egyértelmű, tehát mindenféleképpen úgy jobb, hogyha többen vagyunk, akár ketten, vagy még többen. Az előbb csak arra gondoltam, hogy egyedül is ki lehet menni az erdőbe, csak akkor mindig tudja valaki, hogy merre járunk.
Értelemszerűen... Mi is, hogy merre járunk.
Igen, az se egy rossz dolog, hogyha előtte felkészülünk arra, hogy hova is megyünk el, főleg, hogyha egyedül megyünk, hogy merre megyünk az erdőbe. Még ha ismerjük is a tájat, ahova megyünk, mert esetleg már többször jártunk arra, akkor is azért célszerű az időjárás előrejelzést megnézni, hogy milyen idő várható. Most az őszi téli időszakban ugye célszerű arról is tájékozódni, hogy esetleg valamilyen vadászati tevékenység folyik azon a területen, hogy ne utazgassunk több kilométert, vagy hosszú-hosszú órákat esetleg, hogy megérkezünk a célállomásunkra, ahova ki van téve, hogy lezárt terület, mert éppen vadászat zajlik azon a területen. Tehát célszerű tájékozódni időjárás és más egyéb körülményekről is. Bárhova is megyünk, tehát ez bárhova kimegyünk a természetbe, ezeket mindenféleképpen jó körüljárni, előtte tájékozódni.
Pár szavas volt ez a hír, igazából nem sokat mondott ez a hír az argentin túrázóról, és szinte minden orgánum ugyanazt vette át. Mi is próbáltunk azért egy-két telefonhívással valami többet megtudni a témáról, például azt, hogy volt egy térképe. Említetted azt, hogy több órát is utazhatunk egy-egy túra helyszínére. Én mondjuk magamból kiindulva a Bükkben, a Mátrában, hogy a kék túra utánán viszonylag otthonosan mozgok. De ha elmennék mondjuk a Fruskagorába, vagy a Tátrába, már vagy nem lenne olyan, vagy Argentinába 6000 méteres csúcsok közé, akkor már nem lenne olyan komfortérzetem. Tehát azért 20-30 év alatt a Bükk szinte az otthona lett az embernek, nem fél, nem téved el, biztosan nem, de mondjuk nem mondanám ezt el az Alpokról mondjuk.
Hát én magamból kiindulva azt tudom mondani, hogy nagyon sok helyen járok, túrát vezetek, illetve túrázok magam is, de bárhova megyek mindenféleképpen. Hát, hogyha már nem is papír alapú térképeken, mert azokat már én is ritkán veszem elő, de a GPS trackeken előre azért megnézegetem, hogy merre kell menni, hogy kell menni, milyen útvonalat szeretnék végigmenni, hiszen például olyan is lehet, hogy ha most az Alacsony Tátrára gondolok, hogy nyáron járható egy út, télen nem járható, vagy pont fordítva, hogy télen járható, és nyáron például nem járható a növényzet miatt. Tehát azért ezekkel érdemes tisztában lenni. Érdemes tisztában lenni azzal, hogy ha főleg, hogyha egyedül megyünk, és akkor maradjunk ennél, hogy egyedül megyünk ki az erdőbe, vagy mondjuk maximum ketten, hogy adott helyen milyen a közlekedés. Ha valami bajunk történik, akkor merre felé tudunk a leghamarabb segítségért folyamodni, hova tudunk menni, hova tudunk fordulni. Van-e útközben esetleg olyan hely, ahol folyadékot tudunk magunkhoz venni? Van olyan működő forrás, aminek iható a vize, vagy valami olyan település, ahol van egy működő kocsma? Az a legjobb hely, mert onnan segítséget is lehet kérni, meg hát ott meg is lehet melegedni. Ne adj Isten, még egy pohár forrót bort is becsaphatunk.
akár tél, akár nyár, nyilván tisztában kell lennünk, legalább a térképen, papír alapon azzal, ahova megyünk. Volt, hogy kint aludtunk, sőt, általában kint alszunk az erdőben, és olyan lehetetlen helyeken láttunk embereket strandpapucsban, például a Vöröskői forrásnál. Mi az őrkőház felől jöttünk azon a lápán, ami meredek, tiszta csalán, és amikor ott lent megláttunk strandpapucsos embereket, akik Szilvásvárad felé keresték az utat, akkor az úgy elcsodálkoztatott.
Hát ez a tipikus példa az, amikor abszolút nem tudják, hogy hova mennek, merre mennek, meg mit vállalnak. Ők láttak a tévében egy Bear Grylls filmet, és akkor azt gondolják, hogy ők is ugyanúgy azt meg tudják csinálni, mint ott a főszereplő, és ebből kifolyólag ők elindulnak egy strandpapucsba. De hát erről regényeket lehetne írni, hogy ugyanúgy maradjunk a Vöröskő forrásnál, mikor elindul a forrás, és gyönyörű szépen ömlik a víz, akkor a babakocsit feltolva, körömcipőbe jönnek föl kismamák, és kérdezgetik a Stimecház környék, hogy merre felé kell menni a Vöröskő forrás. Hát én szívem szerint azt mondanám, hogy hátra arc vissza a felső tárkány felé, aztán öltözzön át, és olyan ruházatba jöjjön ki, ami az erdőbe megfelelő. Nem azért kell átöltözni, meg nem azért nem jó a tűsarkúba jönni, mert hogy az kényelmetlen, hanem azért, mert ezek az utak, ezek nem olyanok, mint a dobótér. Nincs lekövezve, nincs leaszfaltozva, nem sík. De ilyen cipőbe, ami nem arra találtak ki, hogy az erdőbe sétáljunk, nagyon könnyen ki tud fordulni a bokája, és utána úgy magának, mint mindenki másnak csak kellemetlenséget és kényelmetlenséget okoz azzal, hogy le kell őt cipelni onnan, hogy kimegy a bokája, kórházba kell vinni, legrosszabb esetben még talán műteni is kell, azért, mert ő úgy gondolta, hogy milyen jó dolog, hogyha a magas sarkujában megy föl a Vöröskő forráshoz. Nem azért mondom ezt, mert hogy bánt, hanem azért, mert láttam ilyet, hogy ilyen cipőbe jöttek ki. Nem odavaló. Tehát természet szabályai szerint kell játszani, az erdő szabályai szerint kell játszani. Ez például az, hogy nem magas sarkú cipőben megyünk ki az erdőbe, de télen nem is szandálban megyünk, tehát vegyünk fel egy normális bakancsot, ami tartja a bokánkat, hiszen a hó alatt lehet valami jeges kis pocsolya, vagy egy csúszós fadarab, vagy egy csúszós szikladarab, vagy kődarab, kimegy a bokánk, és annyi. Főleg, hogyha egyedül vagyunk, akkor ott vagyunk meglőve, hogyha nem tudunk lábra állni. Tudni kell azt, hogy mit vegyünk föl, hogy vegyünk föl, mibe öltözünk, hogy rétegesen öltözzünk, hogyha melegünk van, akkor tudjunk levenni, ha fázunk, akkor tudjunk még fölvenni esetleg valami öltözetet, valami ruházatot. Főleg, hogy a télen, persze ez akkor is érvényes, amikor jó időben és nyáron megyünk ki, akkor például a víz miatt, hogy mennyi vizet viszünk magunkkal, de télen pedig az időjárási körülmények között mindenféleképpen javasolt és célszerű előre felkészülni egy ilyen téli túrázásra, kirándulásra.
Városban élni sokkal veszélyesebb, mint az erdőben kirándulni, sokkal több baleset, akármi történik az utakon, nap, mint az erdőben, de az erdőben kevesebben is vagyunk, kevesebben is mozgunk. Tehát valaki napokig úgy bolyong visszatérve erre az argentin túrázóra, hogy nem találkozik senkivel, az furcsa.
Mindenféleképpen, főleg úgy, hogy a Stimecház környékén, tehát egy olyan helyen volt eltévedve, vagy nem is tudom, tehát egy olyan helyen akadt rá, aki megtalálta, hogy ott járnak, ott azon a környéken azért elég sok erdész szokott közlekedni, túrázók is járnak arra felé, fölfelé, a Stimecház felé, most mondjuk már a kisvonat nem működik, de azért...
De a sineket látta?
Ezért érthetetlen számomra, hogy ő miért volt olyan állapotban, hogy már ilyen félig kihűlt, és minden baja volt. Én erre tudok gondolni, hogy esetleg történt vele valami olyan dolog, hogy nem tudott rendesen közlekedni, vagy volt valami olyan betegség, ami visszatartotta, a jó ég tudja. Érdemes lenne őt is meginterjúvolni valami úton, módon, ha még Magyarországon van, hogy mi volt az, ami őt ott tartotta az erdőben.
A Bükkben és a Mátrában is eltévedhetünk. Saját példámon mondom, hogy kerestem valamit a Mátrában, turista térkép nélkül, a helyiek eligazítása alapján a Lábas erdőnél menjél balra, meg ilyen jó tanácsokat adtak, és úgy eltévedtem, órákig bolyongtam, hogy az volt a szerencsém, hogy nagyon speciális volt a cipőm talpa, és megtaláltam újra, és vissza tudtam menni a saját nyomaimon. Tehát mondjuk ez nyáron volt, ez nem egy veszélyhelyzet még, de télen már egy kicsit rosszabb lehet. Azért is jó, hogyha mondjuk nem terepruhában megyünk sem télen, sem nyáron az erdőbe, hogy esetleg nehogy Isten valami történik, akkor már messziről vagy messzebbről megláthat valaki.
Mindenféleképpen gyakorlatilag, hogyha kicsit odafigyelünk ezekre a színekre, talán a legjobb szín ilyen szempontból az a narancssárga, főleg a téli időszakban, de nyáron is, mert a narancssárga az éling narancssárga, ez a holland narancssárga, ez nem annyira természetes szín, ebből nagyon kevés van a természetben, tehát ez látványos, rikító, felkelti a figyelmet, Úgyhogy ez mindenféleképpen célszerű, hogy valami olyan ruhadarab van rajtunk, ami vagy ilyen neonsárga, neonzöld, vagy ilyen narancssárga színű, hogyha bármi gond van, akkor és keresni kell, ne adj Isten minket ezzel valóban megkönnyítjük a keresőknek a dolgát, mert láthatóbbak és látványosabbá tudunk válni ott a barna-zöld színkavalkádba ősszel, nyáron, illetve hát a fekete-fehérbe pedig a téli időszakban.
Biztos közös tapasztalat az, hogy és talán a Bear Grylls, ha már említettük, filmeknek köszönhető, hogy egyre több felé látunk az erdőben, legalábbis én már sokat láttam, olyan kis ágokból összerót ilyen füles kuckója szintű építményeket, ami mondjuk egy-egy éjszakára adott kint, akár télen, akár nyáron valakinek valamiféle szállást, menedéket, bivakolt, nem tudom. Láttam már te is ilyeneket?
Én is láttam már sokszor ilyet, de hát pont veled voltam én már bivakolni, és nekünk nem volt erre szükség, tehát mi lefeküdtünk, és a csillagos ég volt a paplanunk, tehát nem hiszem, hogy ezek olyan rettenetesen sokat védenének, hiszen az, hogy 6-8 faágat egymás mellé teszek, az nem fog védeni, hogyha ezek belennének burkolva mohával és földdel, és zártá lennének téve, akkor azt mondom, hogy igen, akkor biztos, hogy hasznosak lennének.
Ti szerveztek túrákat, nyilván nem kezdőknek, éjszakai túrákat, közeleg a Bükki kihívás, valamiféle jubileumhoz vagy évfordulóhoz csatlakozva 90 kilométeres táv is lesz éjszaka. Tehát egy átlag hallgató, vagy egy átlag ember, aki legfeljebb kirándult egyszer-kétszer, azért elhűl azon, hogy egyesek képesek télen akár 170 kilométert is megtenni, két napig meg nem állva. De ez a 90 sem lesz éppen kis Bükki kihívás.
Mindenféleképpen valóban ez a 10. jubileumi rendezése a Bükki kihívásnak. Most minden szabadidőmet eszköti már le, készítem otthon az itinereket, a ellenőrző pontokra már készítjük össze, hogy mit kell majd kivinni, merre, hol lesznek ellenőrző pontok, mettől meddig lesznek nyitva majd az ellenőrző pontok, az útvonalakat tervezzük, tehát azok már régen meg vannak tervezve, most már csak finomítjuk, és az apró hibákat próbáljuk kiküszöbölni, hogyha találunk bennük, hála Istennek nem sok van. Igen, 4 távon fog indulni a verseny, 20, 30, 45, és most kivételesen az idén lesz majd, illetve hát ugye ez január 11-én, 12-én lesz a túra, lesz egy 90 kilométeres táv is. Számomra a legérdekesebb ebbe a 90 kilométerbe az, hogy körülbelül másfél-két hónapja, akik érdeklődnek a túrával kapcsolatban, azok mind a 90 kilométeres távval kapcsolatban érdeklődnek, hogy lehet rajta indulni, mint lehet indulni, mikor van a regisztráció. A 30 kilométeres, 40 kilométeres, 20 kilométeres távval kapcsolatban írt és mond, egyetlen egy telefonom nem volt.
Visszatérve a tavalyi Bükki kihívásra és a téli túrázás veszélyeire, vagy kihívásaira mondjuk inkább így, azért a tavalyi évben egy távot törölni kellett, ugye?
Nem tavaly, hanem tavaly előtt volt, és valóban a leghosszabb táv, a 45 kilométeres táv, az hivatalosan törölve lett, ugyanis olyan erős szél volt fönt a fennsíkon, hogy a rendezőség úgy döntöttünk, hogy azt a távot azt töröljük, mert olyanok voltak az időjárási körülmények. Aki a 45 kilométeren akart indulni, az a 30 kilométeres távon tudott helyette elindulni. Az nem ment föl annyira a fennsíkra, tehát az úgymond kicsit védettebb útvonalon ment a 30 kilométeres táv. Hozzátartozik, hogy azok, akik a 45 kilométeres távra regisztráltak, és megtudták, mindenki elfogadta a döntést, mert mindenki tudta azt, amit a meteorológia mondott, hogy milyen veszélyek vannak kint az erdőbe, de gyakorlatilag a regisztráltaknak a fele azt mondta, hogy már pedig ő saját felelősségre elmegy, és ő végigjárja az utat. Hát mivel nem állhatunk mindenki mellett, és nem foghatjuk a kezüket, mi ebben nem szólhattunk bele, annyit tudtunk tenni, hogy mondtuk, hogy mi nem fogunk tudni segíteni, hogyha bármi gond és baj történik. Természetesen figyelemmel kísértük őket, pontosan tudtuk, hogy ki az, aki elment, érdeklődtünk is utánuk, de ezt nem tudtuk mi úgymond hivatalossá tenni, hiszen nem veszélyeztethetünk direktbe senkit se, aki a mi túránkra eljön.
Kicsit úgy látom, és nem csak télen, de akár a jó időben is, azért a tél egy kicsit visszatartja a természetjárókat, hiszen tavasszal mindig van egy, mondhatni, hogy évkezdő, rügyfakasztó túra, ahol újra összejönnek a régi túrázók, akik egy kicsit szintén pihentek, vagy kevesebbet túráztak, és azt látom, hogy vannak ezek az extrém távok, ezek a két nap alatt 200 kilométer, meg hasonló, ugye a Kazinci, meg több ilyen túra visel számozott nevet, amiben benne van a megtehendő táv, és ugyanakkor már nincsenek azok az emberek, akik túráznának. Tehát nincs az a széles bázisa már talán a természetjárásnak, tehát nem a teljesítménytúrázásnak, hanem magának a természetjárásnak, a rekreációs, pihentető, kikapcsoló természetjárásnak.
Most megint ellent kell, hogy mondjak az én tapasztalataim szerint. A Covid alatt rettenetesen sokan kezdtek el túrázni. Nagyon-nagyon sokan mentek ki az erdőbe, mert oda lehetett menni, ott szabadon lehetett mozogni, nem a városban voltak, és mégis kimozdultak otthonról, tehát sokan mentek, és én azt tapasztalom, hogy ez meg is maradt, nagyon sokan járnak mind a mai napig ki az erdőbe, és baráti társaságok inkább azok, akik úgy közösbe egyre többen és többen mennek. Tehát elképzelhető, illetve úgy tapasztalom, hogy a szervezett túrázás, tehát amikor egyesületi szinten mozognak, akár megyei szintű egyesületek, akár települési szintű egyesületek, ott minthogyha egy kicsikét csökkenne a túrázóknak a létszáma. Nem azt mondom, hogy nincs, mert hála Istennek a mi túráinkon is elég jó létszámmal jelennek meg, meg az egyesületünk létszáma is, az idén átléptük a 100 főt, mert 101 az egyesületünknek a taglétszáma, tehát vagyunk, bőven vagyunk, élünk, virulunk, de úgy veszem észre, hogy főleg a fiatalok, tehát fiatalok alatt értem ezt a 18-30 év közötti korosztályt, ők inkább a saját baráti társaságukkal keresik a lehetőségeket arra, hogy menjenek és mozogjanak és kimenjenek az erdőbe, a természetbe.
Még egy dologról mindenképpen beszélnünk kell, és talán a tél még inkább aktuálissá teszi ezt, ugye ez a medve meg a farkas. Nem mondom, hogy veszély, a hallgatók nem látják, hogy idézőjelbe tettem a veszélyszót, vagy nem kell idézőjelbe, veszély van minden héten, két hétben van egy-egy hír, hogy most itt van, most ott van, most itt látták, most a nyoma itt van, most itt hozott ki egy birkát az óból, stb.
Van a bükkben medve, ezt ugye az erdészek is megerősítették már, lehet, hogy több is van, akár kettő, de a medve téli álmot alszik.
Tehát, mi azért föl kell?
Lehet, hogy föl kell, de aztán bízom benne, hogy a másik oldalán elfordul és alszik tovább. Tehát a lényeg az, hogy igazából, amit az erdészetek is mondanak, meg a hozzáértők is mondanak, én ezt tudom megismételni, hogy ha megfelelő módon túrázunk, és nem néma csendben járjuk az erdőt, akkor ezek az állatok tartanak tőlünk. Ha hallják azt, hogy ketten vagyunk, hárman vagyunk, és útközön beszélgetünk, akkor nagyon-nagyon minimálisnak tartom az esélyét annak, hogy összetalálkozunk velük. Őnekik a hallásuk sokkal jobb, mint a miénk, tehát ők már sokkal hamarabb tudják, hogy mi ott vagyunk az erdőbe, mint ahogy mi észrevehetnénk őket, és ők fognak minket kikerülni. Persze benne van a pakliban, hogy véletlenül egyszer úgy kanyarodunk az úton, hogy pont szembe van velünk egy farkas, vagy szembe van velünk egy medve, hiszen mi is ott vagyunk az erdőbe, is ott van az erdőbe, de én ennek nagyon-nagyon minimális esélyét látom. Hosszú-hosszú évek óta járom az erdőt és túrázok. Én ez alatt az idő alatt, most mondjuk azt, hogy egyszerűség kedvéért 2000-től, hogyha számolom, vagy még menjünk vissza, inkább 86 óta járom az erdőt. 1986 óta túrázok. Én 1986-tól napjainkig írd és mond talán 4 vagy 5 alkalommal találkoztam vaddisznóval az erdőbe. Pedig volt, bőven volt, akkor még nem írtották a 80-as, 90-es években
a vaddisznókat.
Még nem vitte el a Pest is pontosan. De ugyanez érvényes a szarvasra és az őzre is. Tehát rengeteg kilométer benne van a lábamba, rengeteg túrát végigjártam az erdőbe, és itt most a bükről beszélek elsősorban, és mégse találkoztam így állatokkal. Ha egyedül voltam, akkor hallottam őket, akkor felriasztottam őket, de minimális volt, akkor se nagyon láttam, csak azt hallottam, hogy valahol megugrik egy őz, vagy megugrik egy szarvas. A vaddisznóval azzal meg még kevesebbet találkoztam. Tehát, hogyha abba belegondolunk, hogy ezekből mennyi van az erdőben, és van 1 vagy 2 darab medve, akkor vajon mennyi lesz az esélye annak, hogy össze fogunk vele találkozni? Főleg úgy, hogyha tényleg nem úgy túrázunk, hogy néma csendben lopakodunk az erdőbe, berglész módon, hanem valakivel, vagy valakikkel megyünk, és közben beszélgetünk, és élvezzük a természetet. Nem magnót bömböltetünk, és nem a GBL szól, és az üvölt, és azzal zavarjuk el az állatokat a környezetünkből, hanem csak egyszerűen beszélgettünk hétköznapi dolgokról, a természetről, a túrázásról, a bármiről, és akkor az állatokkal szinte kizárt, hogy találkozunk, nagyon-nagyon minimális ennek az esélye.
Megvannak tehát a veszélyei, illetve a kihívásai a téli túrázásnak is, csak úgy, mint a budapesti közlekedésnek, vagy bármelyik városban történő közlekedésnek. Most mondjunk néhányat a téli erdő szépségei közül.
Nekem a legjobban azkor tetszik a téli erdő, hogyha leesik a hó és teli hold van. És akkor éjszaka kimenni az erdőbe. Na ez mondjuk egy kicsit ugye a hétköznapi emberektől távol áll, de pont jó erre a bükki kihívás is, mert azt is úgy szervezzük, hogy lehetőleg teli hold idejére essen a túra. Ez ugyanígy lesz majd most januárban is. Fantasztikus élmény úgy menni az erdőbe, hogy még lámpa se kell, mert gyakorlatilag a hold világítja be az erdőt. Érezzük azt, hogy kifinomul a hallásunk, a látásunk, a szaglásunk, tehát mintha teljes egészében átalakulnánk, és a természet részét képeznénk azzal, hogy éjszaka lámpa nélkül közlekedünk az erdőbe. Mindenki is neszre felkapjuk a fejünket, és figyelünk, hogy vajon ez mi volt, ez most egy bagoly volt, vagy éppen a medve jön utánunk, és az a sonkodik, mert már nagyon éhes. Én imádom a teli holdas téli erdőt, és ott abban sétálni. De hát a téli erdőnek ugye akkor van igazán szépsége, hogyha leesik a hó, mert akkor akár nappal kimegyünk, és most pár nappal ugye ezelőtt ugye leesett 10-12 centi hó, hát élmény abba a hóba taposni, és a tisztaságot látjuk, nem a koszt, nem a szemetet, nem a korhadó faleveleket és az elmúlást, hanem bármerre fordulunk, mindenhol csak a hófehér tisztaság van az erdőben, és ez gyönyörű szép.
Köszönöm szépen, és kívánom, hogy mások is minél többen tapasztalják meg az erdő szépségeit, a természet szépségeit, a teremtett világ szépségeit, akár ősszel, télen, nyáron vagy tavasszal. Vendégem Tice Nándor, a Kárpát Egyesület Eger túra vezetője volt. A következő percekben Vojnich András Utazás a rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 61. és egyben befejező részét hallják. A felolvasó Szívós Győző.
Június 18. Ferihegy. Fáradtan, feszülten és vigyorogva tódultunk ki a gépből. Nem találom az útlevelemet, de semmi baj. Útlevélkezelés nincs. Vámvizsgálat nincs. A légi kisasszonyok egyenesen a VIP váróba vezetnek. Itt fogadás van a részünkre, de én inkább az állataimmal törődök. A tervezetnél hosszabb repülés megviselte őket. Szerencsére kijött kollégám, Zilahi Feri, ő veszi kezelésbe a gyülekezetet. A tévéhíradó viszont nem jött ki. Tegnap estére vártak, de a motorhiba a betervezett programok javarészét felborította. Se baj. Kinga a nyakamban, Eszter mellette, és Éva szeme ragyog. Ez elég. 6 hónapja erre vártam. Epilógus. Minden nagyon szép, minden nagyon jó, mindennel meg vagyok elégedve. Ferenc József. Megint december van. Nyírkos, hideg, esős, ronda. Pár nap múlva karácsony. Ezúttal együtt a család. Ez jó. Nagyon jó. Az is jó, hogy megjött a konténer. Benne a rengeteg gyűjtött anyag. A Természettudományi Múzeum, a Néprajzi Múzeum és az egyetemi tanszékek világhírű gyűjteményei tovább gazdagodnak. A Természettudományi Múzeum rendezésében sikerült megnyitni egy időszaki kiállítást a Nemzeti Múzeumban. Az Afrikában jártak megrendezése nem volt könnyű, hiszen a konténer szeptember közepén került az Eötvös Loránd Tudományegyetem Kumbéla téri épületének az udvarára, s október végére el kellett készülnünk. Közben cikkeket és könyveket írunk. A televízióban és a rádióban riportok hangzanak el az útról, készülőben az expedíciót megörökítő tévésorozat. Még Kertész Zsuzsa és Antal Imre szombat délelőtti műsorába is bekerültünk. Ha nem figyelünk oda, a végén híresek leszünk. A komoly munka eredményei később és szerényebben jelennek meg. Az anyag feldolgozása, rendezése és tudományos kiértékelése hónapokat, sőt éveket vesz igénybe. Biztosak vagyunk abban, hogy tudományos szempontból sem volt hiába való az expedíció. Hogy én magam hogyan gondolok vissza erre az útra? Fél éven keresztül azt csinálhattam, amit szeretek. Szertettem 10 barátra, akikkel bármikor, bárhová ismét elmennék, és megismertem egy világot, amit nem lehet elfelejteni. Azt érzem, amit Hemingway. Szerettem ezt a vidéket, s boldog voltam. Ahogy az ember boldog, amikor olyan nővel volt együtt, akit igazán szeret, és akkor üresen már újra feltört bennem az egész. Ott is van már, és teljesen sohasem kaphatja meg az ember, de azt, ami ott van, mégis megkaphatja, és egyre többet és többet kíván, hogy megkapja. Az övé legyen, benne éljen, hogy most újra birtokába vehesse mindenkorra, arra hosszú, hirtelen bevégzett mindenkorra. És közben megáll az idő. Néha annyira megáll, hogy utána az ember lesi, mikor mozdul meg, és milyen nehezen indul el újra. Ha az ember szeret néhány nőt és néhány országot, nagyon szerencsés. És ha utána meghal, az egész nem számít. Most itt Afrikában még többet kívántam az országból, az évszakok változását, az esős évszakot, a kényelmetlenségeket, annak árát, hogy igazi legyen a dolog, a fák nevét, a kisállatokét, valamennyi madárét, tudni szerettem volna a nyelvet és időt kapni arra, hogy itt éljek és ne kelljen sietnem. Egész életemben szerettem a tájat. A táj mindig jobb, mint az emberek. Ember csak néha tudott egyszerre foglalkoztatni.
Vojnich András Utazás a rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 61. és egyben befejező részét Szívós Győző olvasta fel. Ezzel már az Erdőfohásza véget ért. Búcsúzom tehát az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna, a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikus Tompos Péter nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották. A most elhangzott műsort pénteken 10 óra 30 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Legyetek szentek! Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Lawrence Freeman Belső fény a tiszta imádságként végzett meditáció című művének 11. részét Dér Gabriella színművésznő olvassa fel.
Lawrence Freeman Belső fény a tiszta imádságként végzett meditáció. Az idő szentsége. John atya mantráról szóló tanításában rábukkanhatunk egy olyan mondatra, amely értékes felismerést fogalmaz meg a meditáció útjával kapcsolatban. Nagyon egyszerű mondatról van szó. Ha hirtelen váltással új mantrát kezdünk mondani, kitoljuk a meditációban való előrehaladásunk idejét. Az ember nem igazán várna ilyen megállapítást John Maintől, mert általában nem beszélt arról, meddig tart a meditáció céljának elérése. Annak azonban tudatában volt, hogy lehetséges az előrehaladás, s ezért késleltetni is tudjuk előrehaladásunkat. Az általunk alapul vett tanítás hagyománya bátorítóan hat ránk. Nem az a célja, hogy új gondolatokat nyújtson számunkra, és nem is abban segít, hogy ügyesebben írjunk vagy beszéljünk a meditációról. A hagyomány rendszeresen visszaterel minket az egyetlen lényeges feladathoz, amelyet teljesítenünk kell. A tanítás, amelyet követünk, megerősít minket, hiszen emberek vagyunk, rászorulunk a megerősítésre, és fontos, hogy mindig ugyanaz a táplálék erősítsen meg minket. Megerősödik a reményünk, megerősödik a hitünk, ha pedig kudarcba ütközünk, bátorításra, megerősítésre és szellemi lendületre van szükségünk az újrakezdéshez. Még a kudarcainkat is meg kell tanulnunk úgy kezelni, hogy távolságot veszünk önmagunktól. Be kell látnunk, hogy nem csupán ennek vagy annak a megtételében vallottunk kudarcot, hanem a szeretetet nem tudtuk megfelelőképpen viszonozni. Ha ebben a megvilágításban látjuk kudarcainkat, valójában hozzásegítenek ahhoz, hogy mélyebbre jussunk. Akkor jutunk el önismeretre, ha a mélyben rejlő szeretetre, nem pedig önmagunkra irányítjuk figyelmünket. A tanítás tehát azért van, hogy a mélybe vezessen és bátorítson minket. Nem azért kapjuk, hogy önelégültek legyünk tőle, szó sincs arról, hogy hibáink és kudarcaink rendjén valók lennének. Azon kell lennünk, hogy egyre kevesebb hibát kövessünk el. A tanítás folyamatosan arra nevel, hogy ne legyünk önelégültek, az önelégültség pedig abban is megnyilvánul, hogy könnyedén napirendre térünk hibáink fölött, azaz könnyűszerrel kompromisszumot kötünk. Az úton, amelyen járunk, mindvégig jelen van egy tűhegynyi kicsiny pont, amely hamisítatlan idealizmust képvisel. Az abszolútum tűhegynyi pontja, amely soha nem tűnik el előlünk. Ez a kicsiny pont mutatja, hogy hol tartunk az úton. És a tanítás is ebből a pontból érkezik hozzánk, kompromisszumok nélkül, de emberi, szeretetteljes és krisztusi vonásokkal. Ezért kiemel minket abból a szellemiségből, amelynek hatására kompromisszumokra és önelégültségre hajlunk. Ugyanakkor egyáltalán nem kelt bennünk félelmet. Ha az élet más területein, a házasságunkban, munkahelyünkön, egészségügyi téren penderülünk ki önelégültségünkből, könnyen idegesség és félelem vesz előtt rajtunk. De ha a lelki úton, ami életünk egész útja történik velünk ugyanez, valójában a mélyebb béke állapotába kerülünk. Ezt azonban csak akkor élhetjük át, ha hagyjuk, hogy kipenderüljünk abból, amiben vagyunk. Kijózanító, sőt ijesztő az a gondolat, hogy el lehet vesztegetni az időt. Néha túl kesztyűs kézzel bánunk magunkkal, azt gondolva, hogy minden úgy történik, ahogyan történnie kell. E bizonyos szempontból kétségkívül így is van. Ettől azonban még nagyon is igaz, hogy a dolgok más irányt vehetnek, ha engedjük, hogy megérintse minket az említett tűhegynyi pont. Az abszolút tanítás. Előfordulhat, hogy kitoljuk fejlődésünk idejét, és valójában mindannyian pontosan tudjuk, hogy ezt is szoktuk tenni. Semmi okunk azonban arra, hogy kétségbe essünk emiatt, mégpedig azért nincs, mert Krisztus tanítása jelen van számunkra, és megváltó erejű szeretete hatást gyakorol ránk. Megvan viszont az ára, ha elpazaroljuk az időnket. Be kell hoznunk azt az időt, amit eltékozoltunk. Utunk természetéből következik sürgető igénye sorsunknak, hogy behozzuk, amit elvesztettünk. Nagy részt az eltékozolt idő pótlása áll a hátterében mindannak, amit nehézségnek érzünk utunk során. Utunknak sokkal olajozottabbnak kellene lennie. Soha nem lenne hiány a nehézségeknek, az üldöztetésnek, de sokkal örömtelibb is lehetne. És sokkal nagyobb erővel tudna tanúságot tenni a világ előtt. De mi pontosan a lényege a haladásnak, és hogyan lehet elpazarolni az időt? Úgy haladunk előre, hogy behatolunk a jelen pillanatba, két lábbal a földön állva éljük az életünket, együttérző és tevékeny kapcsolatot ápolunk másokkal, annak tudatában, hogy Isten örök pillanata behatolt az életünkbe, amely e pillanat előterében bontakozik ki. A múlttal vagy a jövővel kapcsolatos aggályaink valójában csak fékezik Isten örök pillanatának erejét, mivel illúziót szegeznek szembe a valósággal. Ezért állandóan azon törjük a fejünket, hogyan élhetnénk a jelen pillanatban. Nagyon egyszerű a válasz. Nem szabad elpazarolnunk az időt. Ez pedig egészen kézzelfogható és konkrét dolgokat jelent a hétköznapi életben. Nem szabad jelentéktelen apróságokra fecsérelnünk az időnket, nem szabad szórakozottá válnunk, és kerülnünk kell mindent, ami szórakozottá tehet. Nem szabad úgy beosztanunk az időnket, hogy olyan sávokat is szabadon hagyunk, amikor csak úgy lebzselhetünk. Az ilyesmi merő időpazarlás. Nem azért, amit teszünk, hanem azért, amiért tesszük. A szórakozottság a motivációnkhoz, nem a cselekedeteinkhez kötődik. Sürgésforgás közepette ugyanúgy elpazarolhatjuk az időnket, mint semmit tevéssel. Minden keresztény közösség, amely elkötelezi magát a jelen pillanatnak, tudatában van az idő értékének, sőt az idő szentségének, ahogyan annak is, mekkora szentségtörő ostobaság, ha elpazaroljuk az időt. Az ilyen közösségek nyitottak Isten erejére, amely csak Isten jelen pillanatában tapasztalható meg, a mi idő körül forgó gondolataink közepette semmiképpen sem. Az ilyen közösségekben és mindazok életében, akikkel kapcsolatban vannak, az egyedül lét magánnyá változik. A magány pedig a közösség alapja lesz. Szomorúságunk elpárolog, mert erőfeszítéseink már a többiek boldogságát célozzák. Ilyen következményekkel jár a meditáció a hétköznapi életben, és ezért alakítja át hétköznapi életünket Isten életévé. Thank you.
Freeman belső fény a tiszta imádságként végzett meditáció című művének 11. részét hallották. A felolvasó Dér Gabriella volt. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Bartók Beáta volt.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,9.